Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
Folytatjuk a beszélgetést a magyar történelem elfelejtett hőseiről. A beszélgető társaim továbbra is a könyvsorozat szerzői, F. Molnár Mónika és Tóth Ferenc történészek, valamint Bagi Zoltán Péter és Orosz András levéltáros történészek. Ugye az előbb szóba került az, hogy Savoyai Jenőnek vagy Savoyai Eugénnak a budai várban is van lovas szobra, meg Bécsben is. Ugyanakkor, hogyha kimegyünk a Hősök terére, akkor a korszakból egy másik figurának a szobrát látjuk, igazaz nem lovas szobor, Tököli Imréjét, aki viszont nem ezen az oldalon, hanem a török oldalán harcolt. Mégis, hogyha az átlagembert megkérdezik, hogy visszafoglaló háborúk, valószínűleg eszébe jut majd Tököli Imrének a neve. Hogyan csúszhatott ennyire félre Magyarországon a történelmi emlékezet?
Ez nyilván szorosan összefügg ugye a Habsburg dinasztiához való viszonyhoz. Tehát ugye alapvetően a szabadságharcok emléke, amint ugye a Rákóczi szabadság, az a kuruc szabadság mozgalmaknak az emléke, illetve a 1848-49-es szabadságharcnak a történeti emlékeze, ahogy beépült ugye a nemzeti tudatunkba, úgy kerültek ki ezek a hősök az emlékezetünkből. Tehát igazából néha történtek próbálkozások arra, hogy bekerüljenek ezek a személyek a magyar nemzeti panteonba is. Erre egy példát tudnék hozni. Bencúr Gyulának a Budavár visszafoglalása című festmény, ami a Nemzeti Galériának az egyik főhelyén látható mind a mai napig is. Ott láthatjuk Lotaringiai Károlyt, ugye, aki a Habsburg-Lotaringiai háznak egyik felmenője volt, és nyilván dinasztia szempontjából egy nagyon fontos személyiség. Fehér lovon, ugye, mint Árpád apánk, lép be a budai várkapuján, és ez nagyon szépen visszaadja azt a próbálkozást, ami a 19. század végén elindult, hogy hogyan lehetne beépíteni ezeket a személyiségeket, és ott van mögötte a többi sorban Eugén, Bádeni Lajos is, ugye Monte Cuccoli nincs, mert akkor már meghalt, de Monte Cuccoli valójában ő volt az atyai tanítómestere Károlynak. Tehát ez egy olyan filiáció egyébként, ezeknek a személyiségek olyan kapcsolatban vannak egymással, hogy rendkívül szoros kapcsolat, szinte egymásból táplálkoznak, egymással szoros kölcsönhatásban lévő személyiségekről van szó, és hát nyilván itt a kiegyezés utáni időszakban volt egy ilyen történelmi lehetőség, ami aztán a 20. század elején teljesen megváltozott. Jön a Rákóczi kultusz, Rákóczi újratemetése, a Hanvak újratemetése, felerősödik ez az erőteljesebb nemzeti romantikus irányzat, és ez gyakorlatilag a 20. század folyamán ez folyamatosan uralkodóvá válik, és marad még ez a 1950-es, 60-as években is kifejezetten egy másfajta ideológiai háttérrel megtámasztva, és mind a mai napig nagyon erősen él.
Azért a történetírókról se feledkezzünk el, hogy a 19. század második felének egyik legmeghatározóbb történetírója Horváth Mihály, akit ugye távollétében halálra is ítélnek a 48-49-es tevékenysége miatt, és az ő történeti munkái a későbbiekben igen komolyan befolyásolják a történelmi közhangulatot és a történészi gondolkodást is. És ahogy Tóth Ferenc említette, teljesen mindegy, hogy milyen volt az éppen aktuális politikai háttér, mindig, hogy is mondjam, háttérbe szorultak azok az emberek, akik mondjuk a Habsburg dinasztiának az érdekeit nézve, vagy a Habsburg dinasztia hát érdekeiben cselekedve tettek bármit is a Magyar Királyság mondjuk visszafoglalásáért, vagy újra népesítéséért, vagy gazdasági felemeléséért.
Hiszen nem is tudtak volna másképpen más érdekek szerint cselekedni, hiszen a Habsburg dinasztiának a szolgálatában álltak mindezek a hadvezérek, és hát folyamatosan, tehát Monte Cuccoli is nem csak a katonai szempontokat vette figyelembe, hanem ő is nagyon komolyan tájékozott volt, és benne volt a politikai kérdésekben is, társadalmi kérdésekben is, és hát a protestáns magyar rendek azért elég erősen szemben álltak már ebben az időben is, gyakran felemás volt a viszony, mondjuk így, de egy részük szemben állt elő teljesen a katolikus Habsburg dinasztiával.
És nem csak ez a négy említett hadvezér, hanem néhány olyan magyar arisztokrata család sarja, akik egyébként pont a törökök elleni visszafoglaló háborúban komoly szerepet játszottak. Gondolok itt mondjuk a Pálffy családra, akik egyértelműen a 18. század sztár családjai, tehát közjogi méltóságokat adtak a magyar királyságnak. Napjainkban ők teljesen ismeretlenek a magyar történeti közvélemény előtt, És ennek valóban, ahogy a kollégák itt az előbb mondták, a dinasztiához való hűség az egyetlen magyarázata, hiszen ők, az ő cselekedeteik dinasztiahűek voltak, és később ezt a nemzeti koordináta rendszerben, ami a 19. század második felében kialakult, egyszerűen nem lehetett beilleszteni. Egyébként ezt a négy hadvezért se igazán lehet beilleszteni ebbe az olydivatos nemzeti koordináta rendszerbe, úgyhogy épp ezért örülök, hogy ilyen korszerű életrajz megjelenhetett róluk.
Ugye, hogy mennyire igazságtalan tud lenni a történelem, ez Rinyi Miklósnak mindenki ismeri a nevét, de a fiáról nagyon kevesen hallottak, pedig hát ő tényleg a törökökkel harcolva halt meg.
Ugye a páfiak esetében, akik végigharcolták ezt a törökök elleni háborút és közjogi méltóságra emelkedtek, és Habsburg hűen élték végig a 18. századot, ez ugye a Zrínyi családnak nem adatott meg, hiszen kihalt az előbb említett Zrínyi Ádámmal maga a család, tehát most csúnya szóval mondva nem is lehetett a lojalitás fénykorában a 18. században Habsburg hű a Zrínyi család, miközben Zrínyi Miklós felesége az az udvari haditanács elnökének a lánya. Tehát abszolút top kategóriás birodalmi arisztokratához házasodott be ő is, viszont ő megmaradhatott, kiemelhetővé vált a nemzeti történetírás számára.
Tulajdonképpen ez a négy életrajz, ez négy olyan személyiséget mutat be, akiknek vezető szerepük volt az ország visszafoglalásában a török alól. Vannak még mások is, akikről érdemes lenne a korszakból írni egy életrajzot? Mondjuk akár magyar is?
Hát természetesen a már Orosz András által említett Pálffy János mindenképpen megérdemelni, de a Batthyányiak, Eszterháziak is számos taggal részt vettek ebben a küzdelemben, nem feltétlenül a kuruc felkelők oldalán. Úgyhogy mindenképpen egy nagy adóssága még a magyar történetírásnak, hogy ezeket a személyeket is megfelelő módon megismerjük, feldolgozzuk a rájuk vonatkozó forrásokat, és megfelelően elhelyezzük őket a történeti kontextusban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van ezen kívül még akik ilyen külhoniak, közülük is nagyon sok, viszonylag még egy kicsit így az árnyékban, illetve hát a labanc jelzővel ellátva szereplő egyéniségek, akik azért nagyon keményen részt vettek a háborúkban, küzdelmekben. Gondolok itt például a francia származású Jean-Louis de Rabutinre, vagy a Souch, szintén egy másik francia tábornokra, de az itáliai hadvezérek közül is azért jó páran vannak, akikről viszonylag nagyon egyoldalú képet ismerünk. Tehát az mindenképpen módosítani kell, árnyalni kell azt a képet, hogy itt magyarok küzdenek itt osztrákokkal, labancokkal, kurucok, labancok. Tehát így valójában itt arról van szó, hogy itt egy nemzetközi császári hadseregnek a tagjairól van szó, akik közül rendkívül sokan idegenként kerültek a hadsereg soraiba.
Én úgy gondolom, hogy nem csak a visszafoglaló háborúk, és nem csak a 17. században vannak olyan személyek, akiknek akár magyar, akár külföldi, akiknek egy modern életrajz után kiállt az egész életpályája vagy karrierje, hogy csak a saját kedvenc korszakomra visszautaljak, ott van egy Adolf von Schwarzenberg, ott van egy Pálffy Miklós, aki, hogyha már a Pálffy család többszörösen föl lett emlegetve, akinek gyakorlatilag a 19. század óta az élettörténetéhez nem nyúltak hozzá, ott van egy Giorgio Basta, akiről hát a legborzasztóbb dolgokat terjesztette el a magyar történetírás, hogy a vérfagylaló, hogy a neve elhangzása vérfagylaló mindenki számára, és hát ott van mondjuk egy Báthory Zsigmond, akinek a nagyon érdekes politikai pályája és magánélete is, hát úgy gondolom, hogy akár egy kalandregényt is megérne.
Ehhez én már csak annyit tennék hozzá az elhangzottakhoz, hogy természetesen akár egy-egy magyar király, tehát Habsburg uralkodó modern életrajza is ugyanígy megírható lehetne ebből a korszakból. Néhány éve Mária Terézia évforduló volt, 300 éves születésének volt jubileuma, és akkor német nyelvterületen sokan döntöttek úgy, hogy rövidebb, hosszabb, korszerű vagy kevésbé korszerű, de életrajza jelentkeznek. Tehát mi is Magyarországon szerintem a magyar közvélemény számára ugyanígy lehetne ilyen rövidebb hangvételű, de mégis egy tömör életrajzot adni, akár a Habsburg uralkodókról is.
F. Molnár Mónika és Tóth Ferenc történészekkel, valamint Bagi Zoltán Péter és Orosz András levéltáros történészekkel beszélgettem. És ezzel mára véget ért a Közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim, Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Stefanik Rudolf nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom Önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hangszál, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor.